Egy Istentől érkező szolgálat május 1991. május 12-éről. A témával Isten teljes üdvösséggel kapcsolatos terve, a második rész. Ígért híret Isten megbízásából, Frank testvér. Felolvastátok velem a Jelenések könyvéből, a Jelenések első fejezetéből. Ez volt az utolsó kinyilatkoztatás, amelyet Isten az ő angyalának küldetésén keresztül Jánosnak adott. És miért? Csak azért, hogy tájékoztassa őt? Nem, hanem hogy az ő szolgáinak többes számban, hogy szolgáinak megmutassa, mi kell hamarosan megtörténnie. Léteznek ugyanis olyanok, hogy egyből a lényegre térünk, egyszerűen azt mondják, igen, tudjuk, hogy Pál apostol Isten szolgája volt, Branham testvér is Istennek egy szolgája. Ez nagyon szép. Itt többes számban szerepel a szó kifejezés, hogy megmutassa az ő szolgáinak, mi fog hamarosan történni, és ezt angyalának elküldésével jelek által kinyilatkoztatta szolgájának Jánosnak. Itt van a nagy titok. Isten kinyilatkoztatja az ő ígét az ő szolgáinak, a profétáknak, és ezt a kinyilatkoztatott ígét aztán ki kell osztani, és továbbítani kell. Egyszer megpróbáltam megszámolni, hány országban járt személyesen Branham testvér, és mind két kezem ujjain meg tudtam számolni. Ő nem volt egy olyan ember, aki világszerte útazgatott volna, még akkor sem, amikor annak idején Zürichbe akart jönni, mert Dr. Guggenbühl meghívta, és Mr. Argenbright finanszírozni akarta az utazását. És akkor az úr így szólt hozzá, ne repülj át oda ezen egy összejövetel miatt, hanem térj vissza Jeffersonville-be, és tárold el az élelmet. Isten a tanúm, abban az időben Frank testvér egyáltalán nem tudhatott az élelem eltárolásáról és Isten élelmének szétosztásáról, erről az elrejtett mannáról egyáltalán nem tudhatott róla semmit. De Isten az, aki mindent tudott. Ő az volt az, aki azt mondta, ne repülj át oda, hanem térj vissza Jeffersonville-be és tárold el az élelmet. Erre is visszatérünk még röviden. Mert most, ahogy az előbb már kissé érintettük, nem csupán arról van szó, hogy részleges igazságok legyenek hirdetve. Vannak, akik az istenség témáját veszik elő, és addig lovagolnak rajta, amíg csak bírják. Mások a keresztséget, harmadikok pedig másik baklövészetet választanak. Nem. Ma az Isten teljes tanács határozatának, kiegyensúlyozott hirdetésének az ideje van. Ebben beletartoznak mindazok az ígéretek, amelyeket Isten kegyelemből megadott az ő ígéjében. Azt sem tudhattam volna soha, hogy már az Ószövetségben meg lett jövendőlve az Ámos 8.11-ben. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy eljönnek a napok, így hangzik Isten az Úr kijelentése, amikor egy éhséget küldök a földre, de nem kenyér után való éhséget, és nem víz utáni szomjúságot, hanem, hogy meghallják az Úr szavait, utasításait, kinyilatkoztatásait. Pontosan ez az időre szóló íke üzenet. Isten egy éhínséget akart küldeni az egész országra. És mit mondott Jézus az 5. Mózes 8.3-ban adott íge visszaigazolására, hogy az ember nem egyedül kenyérből él, hanem minden ígéből, amely Isten szájából származik. És éppen ezért, bocsássatok meg, ha felolvasom ezt a szakaszt a Máté evangéliumából, mert számomra csak egyetlen pont különösen fontos. És pedig az egész íge tartalma, amit felolvasunk, igaz és szükséges, és helytálló. De egy pont számomra nagyon-nagyon fontos, nevezetesen a 47. vers. Máté 24, 45-től 47-ig, de csak a 47. verset olvasom fel. Igazság szeretetből mondom nektek, ő minden vagyona fölé fogja őt helyezni. Nem csak részleges igazságokat, nem csak itt egy kicsit, ott egy kicsit, ahogyan az Ézsaiás 28-ban meg van írva. Nem, hanem jobb, nem, Mert nem abban a korszakban élünk, amikor csak részleges igazságok vannak hirdetve, hol a megigazulás, hol a megszentelődés, meg ez, meg amaz, hanem azokban a napokban élünk, amikor a Biblia teljes igazsága az első Mózes 1-től, a Jelenések 22-ig található titkok mindegyike ki lett nyilatkoztatva a prófétai szolgálat által. Hogy én nem vagyok próféta, azt mindenki tudja. De kegyelemből megkaptam a prófétai ígét. Péter pedig a következőket írja a prófétai ígéről. Szeretném felolvasni magunknak, és pedig a 2. Péter első fejezetéből. Itt felolvasom a 16. és a 19. verset. Mert nem okosan kitalált meséket követtünk, amikor a mi Urunk Jézus Krisztusunk hatalmát és visszajövetelét hirdettük nektek, hanem szemtanúi voltunk az ő csodálatos dicsőségének. Most pedig a 19. vers, és annál szilárdabban áll most a prófétai íge rendelkezésünkre, amelynek birtokában vagyunk, és jól teszitek, ha figyeltek rá, mint sötét helyen ragyogó világosságra, amíg a teljes nap fel nem kél, és a hajnal csillag fel nem ragyog a szívetekben. A legtöbben nem olvasnak elég messzire az Ámós könyvében. Egy verssel túlkolán megállnak. Szeretném felolvasni az Ámós 3. fejezetéből, éppen ezért a 7. és a 8. verset is. Ámós 3. fejezete, 7. és 8. verse. Nem. Isten az Úr semmit sem tesz anélkül, hogy előzőleg ne tárná fel az ő tanács határozatát az ő szolgájnak, a prófétáknak. Az oroszlán ordított, kinek nem kellene félnie, Isten az Úr szólt, kinek ne kellene prófétaként szólnia. Itt feltárul a kép a szemünk előtt. Amikor Pál apostol az első korintusbeliekhez írt levél 14. fejezetében ezt írja, két, legfeljebb 3 próféta szóljon, és amennyiben valakinek, aki ott ül és hallgatja, lelepleződik valami, hallgasson az előző. Ez esetben ez nem egy prófícia abban az értelemben, hogy jövendőlés lenne, hiszen azt nem lehetne megszakítani, hanem Isten embereiről van szó, akiknek ki lett nyilatkoztatva prófétai íge, és akiknek közvetítenük kell azt. És ha valaki nem találná el a lényeget, és ott ülne egy másik, akinek fel lennének tárva az összefüggések, az lépjen akkor fel, és pontosítsa a dolgot. Megértettük ezt? Ahhoz nem kell prófétának lennünk, ha rendelkezünk a prófétai szemlélettel. Az Ótestamentumban is így látjuk, Jónásnak csak egyetlen megbízatása volt, feladata. Nem, jövendőlt semmit előre, semmit sem mondott utólag. Megkapta megbízatást, menj el Ninivei városába, amelynek 120 ezer lakossa van, és jelents be neki az ítélet, nekik az ítéletet. Ez volt minden, amit tennie kellett, és próféta volt. Ha így látjuk a dolgot, akkor Isten valóban megajándékozott bennünket egy olyan szolgálattal, amely a profécia és a beteljesülés összefoglalása. Az Ótestamentum és az Új Szövetség, a proféták és az apostolok által mondottak összefoglalása, amelyet kegyelemből megkaptunk. És ez nem egy ember érdeme. Ez egyszerűen egy isteni elhivatás, amelybe valaki belekerül. Jól emlékszem arra a napra, amikor akkoriban először láttam Branham testvért, és ő azt mondta nekem, te az evangéliumnak egy hirdetője vagy, még mielőtt üdvözöltük volna egymást. Most el tudjátok képzelni, hogy könnyek szöktek a szemembe. Részt vettem egy Istentől érkező szolgálaton, azon a vasárnap délutánon Karlsruhe-Durlachban. És azután azon a hétfő reggelen első feladatnak vettem magamnak, hogy üdvözöljem őt és beszéljek vele. Hálás vagyok Istennek, hogy megnyitotta a szívemet és a megértésemet, hiszen nem csak azt láttam, hogy a születésüktől fogva vakok látókká váltak, és hogy a legnagyobb csodák és jelek történtek. A szívem lángolt, valami zajlott bennem, amit senkinek sem tudok leírni. A Bibliával a karom alatt léptem be, és azt gondoltam, hiszen te ismered a Szentírást. Végül a Bibliát csak úgy a kezemben tartva, lehajtott fejjel távoztam, mert tudtam, hogy Isten ide küldött valakit, akinek talán nem is kell a Bibliát minden pontjában így részletesen ismernie, de aki Isten prófétája volt. Aztán 1958-ban egy nagyon nagyszabású rendezvényen, pontosabban Dallasban, Texasban, azt Gordon Lindsay szervezte meg, aki megszerkesztette a könyvet is, hogy egy Isten által küldött ember címmel. És ennél fogva Branham testvér volt az esti összejövetelek főszónoka. Délutánonként és délelőttönként sokan szóltak, rengeteg pénzt is begyűjtöttek, és sok minden másegyebe tettek. És minden alkalommal az estét vártam, minden alkalommal az estét. És szemtanúként a harmadik este valóban minden megváltozott számomra. Sokáig visszatartottam magamban, de azután oda mentem Branham testvérhez, és egyszerűen azt mondtam neki, most már látom a különbséget közötted és az összes többi evangélista között. Észrevettem, hogy itt valami egészen mást látok. Beszélgettünk azután egymással. És azóta 1958 vége óta megkaptam az összes hangfelvételen rögzített prédikációkat, és így együtt növekedtem a szolgálattal. Tehát nem úgy van, hogy hosszú évvel később csatlakoztam volna hozzá, hanem talán az az egyszeri kiváltságom volt, amellyel az Úr megvendékozott, hogy ilyen módon közvetlenül megismerhessem a mi napjainkra szóló isteni megbízatást és a prófétai szolgálatot, és közös részesedésem legyen benne, mint addig, amíg Istenem a rendkívüli embere végső nyugvó helyére nem került. Nos, a temetésének is szemtanúja voltam. Közvetlenül a sír előtt álltam, ahova azután a koporsó le lett engedve. Azonban ennél fogva történt valami lényeges. Miután a temetés lezajlott, és visszatértem a motel szobába, egy hang megszólalt a szívemben, nem nagy hangon a szobában. Néhányszor világosan hallottam az Úr hangját, egyszer nagyon nagy hangon, 1962. április 2-án, amikor először hallottam, napfelkeltekor jobbról fentről jött. Talán 3 méterre álltam az ablaktól, és jobbról fentről jött az Úr hangja teljes erővel. Én szolgám, hamarosan lejár az időd ezzel a várossal kapcsolatban, más városokba foglak küldeni téged, hogy hirdesd az én ígémet. Egy pillanat alatt balra dőltem, és a padlón feküdtem. Nem volt erő, semmi erő a testemben. Ilyen élmények során az ember nem nézi az órát, ezt én sem tettem akkor. Éppen ezért nem tudom megmondani a pontos időt, hogy fél óra volt-e, vagy egy egész óra. Minden esetre, miután fel tudtam állni, először a bal kezemet tudtam kissé jobbra mozgatni, aztán a visszatérő erőm segítségével úgy azután fel tudtam állni, és az egész testem ide-oda ingadozott még mindig. Ugyanarra helyre néztem az ablak felé, és azt mondtam, Uram, de nem fognak rám hallgatni, hiszen bőségesen megvan mindenük. Ki az, aki már valaha bekiáltott az erdőbe, és hallotta a saját hangja által keltett visszhangot, a hang elhalványulását? Így volt abban a pillanatban. Még hallottam a saját szavaim visszhangját, ahogy valahol elhaltak. És látéltem azt, hogy az Úr másodszor is megszólalt. Én szolgám, eljön az az idő, amikor hallgatni fognak rád, gondoskodjatok élelemről, és így tovább, mert egy nagy éhség jön, amikor a nép között kell állnod, és osztanod kell az élelmet. Amennyiben most meghalnék, ha ma lenne megtartva az utolsó ítélet, akkor ezek az Úr örök, igaz szavai, amelyeket akkor azon a bizonyos napon, nap felkelte előtt, hallottam. Az éjszaka már véget ér, oda mentem az ablakhoz, elhúztam a függönyöket, tehát felkeltem, ébren voltam, visszajöttem az ablaktól, röviden imádkoztam, és a napot az Úrnak szenteltem, amikor ez az esemény bekövetkezett. És ahogy tudjátok, amikor az lett mondva, hogy egy nagy éhínség jön, és élelmet kell eltárolnotok, mi tényleg mindent elraktároztunk, lisztet, krumplit, olajat, mindenféle élelmiszert, és az összes pincénk tele volt. Én nem szégyellem ezt itt bevallani, így történt, a szószoros értelmében, de én bennem valami végbe ment azután. Egyre idegesebb lettem, már nem akartam többé prédikálni sem, nem tudtam, hogyan folytassam tovább, mert nem jött semmilyen éjség, semmi sem történt. De ami történt, az a kétségbeesés volt Frank testvérrel kapcsolatban. Nagy kétségbeesés fogott el. És azt mondtam, Uram, többé nem tudok neked szolgálni. Te azt mondtad nekem, hogy éhínség fog jönni, és hogy élelmet kell felhalmozni, és hogy én fogom osztogatni azután. Majd azt mondtam, hogy Schmidt testvér itt ül, Schmidt testvérnő, és sokan mások is hallották, ahogyan az azt követő szerdán közvetlenül a kis közösségben elmondtam, amely akkoriban körülbelül 60 főből állt. Ők tanúi voltak annak, amikor az első adandó alkalommal közvetlenül közhírré tettem ezt, de egy nagy hatalmas kétségbeesés fogott el. Aztán elérkezett ugyanazon év december 3-a, amikor Branham testvére szemben ültem, átrepültem tehát hozzá. Fred Sotman és Peng Woods egymással szemben ültek, és ez alkalommal Branham testvér hirtelen megszólalt. És azt mondja, megmondhatom neked azt, amit az Úr szólt hozzád, aztán szóról szóról, mondatról mondatra, pontosan abban a sorrendben megismételte azt, amit az Úr azt nekem Krefeldben, a Luisenstrasse 160 szám alatt, a második emeleten, azon az április 2-án közvetlenül hajnal előtt mondott. Szeretteim, nem voltam képes egy szót sem mondani azután, mert azonnal tudtam, hogy a mindenható Isten közvetlen jelenlétében vagyok, aki most ezt az embert eszközként felhasználja. Mert láttam, ahogy a jobb szeme ennél fogva kissé összeszorult, a bal szeme viszont teljesen nyitva maradt, és kimondott szóról szóra mindent, pontosan abban a sorrendben, aztán így szólt. Frank testvér, mégis tévedtél, illetve félreértetted a mondottakat, mert azt hitted, hogy közönséges éhínség jön, és ti közönséges élelmiszért raktároztatok el. Majd így folytatta, Isten fog küldeni egy éhínséget, egy éhséget az ő ígéje iránt, és az élelem, amit el kell raktároznod, az az Isten által megígért ebben az időben kinyilatkoztatott íge. Aztán hozzátette még azt is, és ez a hangfelvételeken található. Az időben még semmi sem jelent meg nyomtatás formájában, egyetlen Branham testvér prédikációja sem, csak hangfelvételeken lettek rögzítve. És hozzátette azon az 1962. december 3-án, várj az élelem kiosztásával, amíg megkapod az élelem maradék részét is, ami hozzátartozik. És aztán megérthetitek, amit az előbb mondtam, hogy nem egy olyan korszakban élünk, amikor részleges igazságok vannak hirdetve, hanem azok paranapokban, amikor Isten teljes tanács határozatva hirdetve van. És sem Pál apostolt, sem Branham testvért nem prédikáljuk. De örülünk annak, hogy Istennek volt egy Pál apostol, mint testvérünk és egy Branham testvérünk. És mindketten egy és ugyanazt az íge üzenetet közvetítették, mindkettőjükben ugyanaz a Szent Szellem lakozott, mindkettel angyalok és hírvívők voltak az élő Isten gyülekezetében, az egyik az elején, a másik a végén. Így történt tehát az, hogy az Úr kegyelmesen meglátogatott minket ezekben az utolsó napokban, hogy véghez vigye az ő gyülekezetének helyreállítását, a különválasztást, a felkészítést, a tökéletesítést. Tudom, hogy egyeseknek nehéz megérteniük, hogy Isten egyszerűen csak egy embert választ ki, nem pedig százat vagy háromszázat, hanem csak egyetlen egyet. Tudom, nekem sem egészen érthető, de nem én határoztam ezt így meg. De tartsátok szemmel, Istennek csak egy Mózese volt, csak egy Énókja, csak egy Noéje, csak egy Iése, csak egy Józsuése, csak egy és mindig csak egy. Ha ketten vannak, akkor már is közbeavatkozhat, ugye? Amennyiben Istennek van egy embere, egy ember Isten kezében, azzal Isten világszerte megvalósíthatja, amit meg akar valósítani. És így hadd legyünk bízalommal az Úr iránt. Körülbelül 3 évvel ezelőtt voltam egy nagyon nagy konferencián Floridában, ott láttam néhány dolgot. Láttam a nagy evangélisták Rolls-Royce-ait, Billy Grahamet a magánrepülőgépével, Oral Robertset a magánrepülőgépével, az összes nagy evangélistákat, rendkívüli dolgokat. Aztán az egyikük, nevezetesen Dr. McIntyre, kijelentette, ha szeretnétek tudni, mennyit keresnek ezek az urak, minden más egyebet elhallgatok előletek, de a legnagyobb evangélista fizetését elárulom nektek. Pontosan $1 millió évente. Rendben, mindent végighallgattam, hiszen ez egy hatalmas konferencia volt, egy világkonferencia, de egyértelművé vált számomra, miről is van szó. Az egyik tiszteli a másikat, az egyik felmagasztalja a másikat, és azokban a napokban nem hallottunk semmi mást, csak Isten ígének, a vallásnak, a politikának és mindenféle dolognak az összekeveredését, amíg végül ki nem robbant belőlem. És akkor azt mondtam, vagy megengeditek, hogy a pulpitus mögé álljak, vagy elutazom. Egyszerűen el kell jutni idáig. És mit mondjak? Istennek mindig olyan emberekre van szüksége, akik nem másikoktól függenek, vagy mások kezében vannak, hanem Isten kezében. Ekkor Branham testvére kellett gondolnom egy szerényen öltözött férfira, aki sok évvel ezelőtt nem élt igazán olyan jó szinten, mint mi ma, de egy Isten által küldött ember volt, aki Isten íge üzenetét hirdette Isten népének. Most már otthon érezem magam. Haragudhattok rám, de nem muszáj. Én egyszerűen csak benfentes vagyok. És szeretnék mindenről tájékoztatva lenni, hogy másoknak is beszámolhassak részletesen mindenről. De mivel a dolgok mélyére ások, nem csak azt hittem, amit mondtak, például remélem, hogy a közhírré tételen ott van Branham testvér képe, tényleg, itt megvan Branham testvér képe, a feje felett lévő fény és tűzoszloppal. Valahányszor a betegekért imádkozott, megjelent ez a fény felhő a feje felett. Mintha röntgen felvételt nézne, úgy látta maga előtt a betegeket, és abban minden apró részletet látott, ahogyan azt egy röntgen felvételen is látni lehetne. Aztán tudta, honnan jönnek az emberek, kik ők is, hogy hívják őket, jártak az orvosonál, minden apró részletet megmondott nekik. És mindezt már ki tudja hányszor, szemtanúja voltam Európában és az Egyesült Államokban is. De Branham testvére egy prédikációjában azt mondja, hogy ez a fénykép, amit Dr. George Ray Lacy is megerősített, Washingtonban a Művészeti Galériában van kiállítva. És ez számomra egy olyan dolog volt, aminek utána akartam járni. Azt tudtam ugyan, hogy ő próféta, de egy evált frank mindennek utána kell járnia. Nem vagyok képes egyszerűen azt mondani, hogy ő ezt mondta, és ezzel el is van intézve a dolog. Nem. Elrepültem Washingtonban egy Tucsonba vezető utazás során, megálltam Washingtonban. És elmondom nektek, már elmúlt 11 óra reggel, és én körülbelül 9 órakor kezdtem el a keresést. Épületről épületről, teremről teremre, már fel is akartam adni, de mégsem szabad túl hamar feladni. És láss csodát, biztosan röviddel 12 óra lehetett, talán 4-12 előtt, amikor valóban beléptem egy szobámba. Ott volt egy kedves idősebb úr, akinek azt mondtam, figyeljen csak ide, ez és ez a kérésem. És mivel a képet is magammal hoztam, azt mondtam, ezt a képet szeretném meglátni. És meglepetésemre azt mondja, nyugodjon meg, uram, egy kicsit izgatott, nem de? Az is voltam, hiszen már kerestem, és épp azon voltam, hogy eredménytelenül távozzak. És akkor azt mondja, jöjjön velem, és vele mentem. De tudjátok mit? Mondott nekem válaszul. A kezébe tartotta a képet, és azt mondta, uram, ez a kép nem keltett nyilvános érdeklődést. Egy szép napon a fiókba fog landolni. Túl csekély az iránta érzett érdeklődés. Úgy van, hogy ez nem a világnak rendeltetett. És amennyiben ma megkérdeznénk mindazokat a nagy evangélistákat, akik Branham testvér szolgálatán keresztül kaptak ösztönzést arra, hogy Istennek szolgáljanak, akkor kiderülne, hogy régebben nagyon szívesen használták a nevét, de azután már nem igazán. Mert számukra a gyülekezetek nagysága volt a fontos, és még ennél is sokkal több a pénztárnak is stimmelnie kellett. De egyet hadd mondjak el itt, ma egyértelműen. Az utolsó napokban élünk, és Isten megígérte az ő igéjében, most szeretnék felolvasni, tényleg röviden felolvasni néhány bibliai idézetet, hogy szemléltessem a mai helyzetet, ahogyan az kialakul, és ahogyan a prófétai szó szerint alakulnak a dolgok. A Máté evangélium 24. fejezetében az Úr tanítványai három kérdést tettek fel az Úr Jézusnak. Felmentek az olajhegyre, és aztán kezdődtek a kérdések a harmadik vers második felében. Mondd meg nekünk mégis, mikor fognak ezek bekövetkezni. Ez az első pont. A templom pompás építményét illetően nem maradt kő kövön, első kérdés. Mikor fog ez megtörténni? Második kérdés. És mi lesz a te visszajöveteled jele? Ez a harmadik kérdés. És a bevégzettség, tehát most jön a harmadik kérdés, és a bevégzettség, vagy a vég, a világ korszakának, tehát a vége. Tehát három kérdés. Erre nézve az Úr nagyon szépen válaszolt, részletekbe is belement, hallani fogtok háborúkról és háborús hírekről, éhínségekről, drágaságról, földrengésekről, mindenféle katasztrófákról, és így tovább, és így tovább. Majd a 8. versben azt mondja, mindez azonban csak a fájdalmak vagy a vajudások kezdete. Tehát ezek a katasztrófák, ezek az éhínségek, ezek az árvizek, mindezek a dolgok, amelyek a földet ide-oda ringatják, a fájdalmak kezdetei. És ahogy Ézsás próféta könyvében meg van írva, hogy a föld ide-oda fog ingadozni, tántorogni, mint egy függő ágy. Ézsás 24. fejezet 19. verse. Romhalmazzá töredezik a föld, szilánkokra lesz darabolva a föld, ingadozóvá és himbálózóvá válik a föld. Ide-oda tántorog a föld, mint a részeg ember, és ide-oda himbálózik, mint a függőágy, vagy billeg, mint az éjszakai kunyhó. És súlyos rajta a vétke, elesik, és nem áll fel újra. Soha újra. Most pedig olvassuk el az Ézsás próféta 13. fejezetéből. Itt pedig csak a 6. és a 7. verset olvasom fel. 6. és 7. vers. Jaj, veszékeljetek, mert közzel van az Úr napja, úgy jön el, mint egy viharverés a mindenhatótól. Ezért lankad elernyetten le minden kar, ereje fogyottan, és minden emberi szív kétségbe esik. Döbbenetes megrázkódtatásba esnek, görcsök és vajudási fájdalmak keríték hatalmába őket. Mint egy vajudó nő, úgy vonaglanak. Egyik a másikra borul, bámul, arcuk ízzik, mint a lángoló tűz. Ezután tovább olvashatjuk, ahogy itt meg van írva a 11. versben. Igen, megbüntetek minden gonoszságot a föld kerekségén, és a gonoszokat a gonoszságukért, véget vetett a kevélyek büszkeségének, és megalázom az erőszakosok felfalkodottság. Gát. A férfiakat ritkábbá teszem, mint a finom aranyat, és a halandókat ritkábbá, mint az ofíri aranyércet. Ezért meg akarom remegtetni az eget, és a föld mozduljon el a helyéről, és így tovább. Csak néhány részt olvasok fel azért, hogy önök, kedves hallgatóim, valamint mégis magukkal vihessenek a mai előadásból. És legyen ez egy nap, amelyet Isten az önök számára elrendelt és előkészített, hogy soha többé ne maradjanak ugyanazok, sem az időben, sem az örökkévalóságban, hanem valóban megtapasztalják az Urat, és felismerjék, hogy már közel vagyunk Jézus Krisztus visszajöveteléhez. A Joel 4. fejezete, a 2. fejezetben az Úr napjáról van szó, és így folytatódik tovább. A 3. fejezetében is az Úr napjáról van szó. Olvassuk el talán a 3. verset, a 3. fejezet utolsó verseit. A nap sötétséggé változik, a hold vérré válik, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. azután a negyedik fejezet 15. versével tovább. A nap és a hold elsötétül, és a csillagok elveszítik a ragyogásukat. Még sok minden fog történni, és hamarosan be fog következni. Most pedig felolvasok az első tesalonikai levél 5. fejezetéből, hogy megmutassam nekünk, nem csupán háborúk és háborús kiáltások, nem csupán éhínségek és drága idők, valamint mindenféle katasztrófa fog bekövetkezni, hanem hogy eljön az Úr napja, és Jézus Krisztus hazaviszi az öveit. Tesalonikai levél 5. fejezet, és hogy önök ezt a megfelelő összefüggésben lássák, kérjük, vegyék figyelembe az első tesalonikai levél 4. fejezetét a 13. verstől. Itt olvashatunk az Úr visszajöveteléről, azokról, akik Krisztusban elaludtak és feltámadnak, azokról, akik hátra maradnak és átalakulnának, azután együtt felvétetnek az Úr elébe a felhőkön, a levegőben, és most felolvasom, és rögtön azután mindörökké az Úrral leszünk egyesülve. Most pedig jön az 5. fejezet, ami pedig az időt illeti és az órát illeti, tehát előbb Jézus Krisztus visszajöveteléről és a mi Urunk visszajöveteléről 3 dolog történik. Az ébresztői hívás, amely által a Krisztusban elhunytak lesznek felkeltve, aztán Isten trombitája és a főangyal hangja. És a főangyal, Mihály, ezt tanúsítja mind az Ótestamentum, mind az új szövetség. Ami most zajlik, az a Máté 25 szerinti ébresztői hívás. Íme, lást, jön a vőlegény, keljetek fel, hogy eléje menjetek. Az élő mennyasszony ezen ébresztői hívásra most hangzik el. Készüljetek fel, töltsétek meg korsóitokat, töltekezzetek meg szellemmel. Ez a meghívás, a külön választás. A Máté 25. fejezete most zajlik le. És ezzel összefüggésben az is van mondva, akik készen álltak, azok bementek a vőlegénnyel a mennyegzőre, és az ajtó bezárult. Léteznek olyan emberek, akik azt mondják, hogy a mennyegző már most zajlik. Az ilyen emberek elméje zavaros, nincsenek teljesen maguknál. Először a fejüket kellene rendben hozniuk, majd azután a szívüket is. Az első tesalonikai levél 5. fejezetében azt olvassuk. Ami pedig az időt és az órát illeti, szeretett testvéreim, nincs szükségetek semmilyen írásos eligazításra, vagy oktatásra ezekről a dolgokról, mert hiszen ti magatok is nagyon jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj az éjszakában. Amikor azt fogják mondani, most már béke és biztonság uralkodik, pontosan akkor lepi meg őket a hirtelen pusztulás, mint a vajudás a terhes asszony, és bizonnyal nem menekülnek meg. Felolvasom még a 4. verset is. Ti azonban, szeretett testvéreim, nem éltek a sötétségben, hogy az Úr napja úgy lepjen meg benneteket, mint egy tolvaj. És miért nem élünk a sötétségben? Mert világossá lett az üdvösség napjának végén, az estvének idején. Az üdvösség napjának van egy kezdete, van folyamata, megvan az estvének az ideje, és aztán jön az éjféli óra. És az estvének idején Isten világosságot akart adni azért, hogy a kinyilatkoztatott íke fényében átmehessünk az éjféli óráig, és megvilágítva lássuk magunk előtt az isteni útat. Tehát, ti azonban, szeretett testvéreim, nem éltek a sötétségben. Halleluja, magasztalva legyen a mi Istenünk, ő kinyilatkoztatta nekünk az ő ígéjét. Mi azt mondhatjuk, a te ígéd a lábam szövétnek elett, a lámpás és világosság az útamon. De miről van itt szó? Itt valami egészen csodálatosat látunk. Az Úr Jézus leírta a fájdalmak kezdetét, azt az időt, ami a véget fogja bejelenteni, vagy bevezetni. Izrael népének összegyűjtése, mindenféle nemzet függetlenségre törekvése, és így tovább a világméretű katasztrófák. Pál apostol ennek az időnek a végére tekint, és ezt írja az első tesalonikai 5:3-ban. Amennyiben azt fogják mondani békesség és biztonság, akkor hirtelen elér őket a pusztulás. Mit látunk már 8 éve folyamatosan, amikor Mr. Gorbacsov, akit nagyon kedvelek és akiért elégszer imádkoztam, hatalomra került, Összesen nem imádkoztam annyit az összes kancellárainkért és elnökeinkért, mint amennyit egyedül Gorbacsovért imádkoztam. Azon a napon, amikor átvette a hatalmat, tudtam, hogy Istentől lett oda helyezve arra helyre. Ezt a meggyőződést senki sem vehette el tőlem. Mindig csak azt mondtam, Uram, Istenem, áld meg ezt az embert, és valósítsd meg rajta keresztül mindazt, amit politikai szempontból a te üdvösségi tervedbe előirányoztál. És tartsuk szemmel, Istennek szüksége volt rá, felhasználta. A forró háború után hány millió ember életét követelte? 53 millió volt, ugye? Vagy 55? Az emberek nem tudnak megegyezni a pontos számban. Minden esetre több mint 55 millióan estek áldozatul a második világháborúnak. Azután következett a hidegháború. Az egyik szuperhatalom a másik szuperhatalom ellen állt. Ki ne akarná egyszer összemérni az erőket? Ez az ember természetében rejlik, és a politikusokéban is. Sztálin az egyik oldalon, Hitler a másikon, a katonák pedig a fronton harcoltak. De ezek az emberek össze akarták mérni az erőiket. A szuperhatalmak szívesen összemérték volna erejüket, de a próféta ígében nem így szerepelnek a jövendőlések. Látják tehát, tisztelt hölgyeim és uraim, szeretett testvérem és testvérnők, Dániel prófétát is ismerni kell ahhoz, hogy a jelenések könyvét újból vagy teljes mértékben megértsük. Aki nem érti meg Dánielt, az egyáltalán nem fogja tudni megérteni a jeleníseket sem. Dániel prófita négy állatot látott, és a négy állat a négy világbirodalmat képviselte. Először a babilóniai Asszír birodalom, aztán a Médó-Perzsa birodalom, majd a Nagy Sándor között álló Görög birodalom, és azután jött az utolsó, a Római birodalom. A Pátmos szigetén tartózkodó prófita már nem négy birodalmat látott, hanem már csak az utolsó birodalmat látta 10 szarvával és a 7 fejével, mert már csak azt a birodalmat kellett látnia, ami a végén, a végső fejlődést részét fogja képezni. És éppen ezért minden birodalomnak össze kell omlania, és a római birodalomnak újra létesülnie kell az egykori hatalmában és erejében. Vannak közöttetek olyanok, akik a történelemben jónak számítanak, vagy kiismerik magukat? A római birodalom nagyon gyakran a német szent nemzet római birodalmának is lett nevezve. Olvastátok-e róla? Utána nézhettek, természetesen utána nézhettek. Mi történik? Mi történt? Létezett a két téren való felosztás. Volt egy vallási felosztás katolikusokra és protestánsokra a reformáció idején. Aztán következett a második felosztás, amely a második világháború után szelt át országunkat, kelet és nyugat. A felosztás tökéletes volt. Európa két részre szakadt. A világ két részre szakadt. Vallási, politika és egyéb szempontból is megosztott volt. Most azonban úgy van, hogy a próféta égen nem tanúskodik már két hatalom, amelyik itt egy Európában van, hanem amint a jelenések 17. fejezete mondja arról, hogy ez a nagyszerű világegyház éppen ezen a fenevadon lovagol, nem két fenevadon, hanem egy fenevadon, de aztán bekövetkezett a kelet és a nyugat egyesülése. És éppen ezért mondtam mindig is a kezdetektől fogva, hogy megosztott vagy felosztott országunk újra egyesülni fog. És Branham testvér a következőket mondta 1962. márciusában. Figyelem! A falépítés 1961. augusztus 13-án történt, és márciusában, azt hiszem 1962. március 21-én Branham testvér így jelentette ki. Amennyiben Kelet-Berlin visszakerül, akkor a római birodalom olyan formában fog újjáalakulni, amilyen egykor volt. János próféta látta, hogyan egy feje halálos sebet kapott. Nem az egész fenevad sebesült meg, hanem az egyik feje. És ez a vezető fej éppen Németország volt, és a reformáció által jött létre a halálos seb, és ez a seb teljesen begyógyult. Minden ragyogóan szép, és a szakadás, az ország felosztása véget ért. Róma azt mondja, gyertek hozzám vissza, mi vagyunk az anyaegyház, gyertek mindjárt vissza az ölünkbe. Itt rejlik a veszély. A végén két dolog fog történni. Az egyik csoport el lesz pecsételve a Szent Szellemmel, a Jézus Krisztus testébe, és az Úr Jézus lesz a fejük. A többiek pedig áldozatul esnek a vallási csalásnak, és összetévesztik az Antikrisztust Krisztussal. Majd azt mondják, már most ez az az egység, amelyre vártunk. Amikor a pápa legutóbb Genfben járt, a világegyház tanácsánál azt mondta, én vagyok a kereszténység legfőbb hatósága, és senki sem ellenkezett vele. Senki sem tiltakozott. Ha ott lettem volna, azt mondtam volna, ön a római katolikus egyház legfőbb hatósága, igaz? De Isten gyülekezetének legfőbb hatossága Jézus Krisztus, ami urunk, mert ő a fej és senki más. Tehát a végső szakasz kellős közepében vagyunk. Szinte azt is mondhatnánk, hogy egy vallás politikai fejlemény kellős közepén. Ki tudja egyáltalán, hol lettek megkötve a római szerződések 1957-ben? Rómában természetes, már a kifejezés is elárulja. A római szerződések. Ki tudja, mit mondtak és írtak alá akkoriban Adenauer, Schumacher és de Gaulle. Ők voltak azok, akik felosztották és meghatározták, hogyan legyen kialakítva Európa, hol legyen termelés, hol legyen ipar, hol mezőgazdaság, minden annyira összefonódik egymással. Ma az egyik már egyáltalán nem boldogulhat a másik nélkül, annyira össze van kötve minden. És most már nem csak nyugat-európai politikát folytatnak, hanem egész Európára kiterjedő politikát, ahogyan azt a bibliai profécikát is előre jelzik, és ahogyan megvalósul most a szemeink előtt. Mit is mondtak? De Gaulle akkoriban így fogalmazott, itt lesz lerakva az egész Európára kiterjedő ház alapja. Most, az utóbbi időben, sőt az elmúlt években mindenki az egész európai házról beszél, és leginkább Gorbacsov úr. A politikusok pedig örömükben hozzáteszik, hogy ebben a házban minden európai népnek lesz helye. Nos, ki volt a következő? Meg kellett volna jegyeznem a nevét. Az egyik politikusunk, amikor éppen szóba került a téma, valóban a János 14-ből idézett valamit, és ezt mondta, hogy a mi atyánk házában sok lakóhely van. És ezt a csodálatos megfogalmazást a jelenlegi politikai fejleményekre vonatkoztatta. Egyrészt örültem, hogy ilyen jól ismeri az írást, másrészt viszont azt gondoltam, hogy ez mégsem a megfelelő összefüggés ide. De nézzétek, tisztelt hölgyeim és uraim, engem teljesen magával ragadnak ezek a dolgok. Tudom, hogy kevés az idő, az Úr visszajövetele közeleg. Hol áll a gyülekezet? Hol áll a bárány menyasszonya? Hol folyik a külön választás? Hol van az egység? Hol lett fölékesítve? Hogyan néz ki Jézus Krisztus gyülekezetének végső állapota? Amint látják, Isten az utolsó üzenethez egy közvetlen célt is társított, nevezetesen a Jelenések 18. fejezetének 4. versében található célt. Ti én népem, jöhetek ki, szakadjatok el, ne érintsetek semmi tisztátalant, azért, hogy ne érjenek benneteket az ő csapásaik. Tehát ez Isten íge üzenete, vissza az ígéhez. Minden vissza kell legyen szolgáltatva Jézus Krisztus gyülekezetében az ő visszajövetele előtt. És Branham testvér volt az egyetlen ember, akit én ismertem, akinek egy visszatérített apostoli és prófétai szolgálata volt. És amit Isten általa közölt és tett, abban hiszünk, és a beteljesülésben ugyanazokat a dolgokat fogjuk látni, amelyek általa is megtörténtek. Az apostolok cselekedeti 3. fejezetében találjuk az ígéretet, egy nagyon lényeges ígéretet, mégpedig Jézus Krisztus visszajövetelével, és ami tökéletesítésünkkel kapcsolatosan erre a dicsőséges napra. Az apostolok cselekedeti 3. fejezetében a 19. versben ezt olvassuk. Így tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy bűneitek megbocsátassanak, hogy az Úr jelenlétéből elérkezzen a felüdülés ideje, és hogy elküldhesse nektek Jézust, aki felkentként, mesiásul lett elrendelve nektek. Őt azonban kétségtelenül be kell fogadja az ég mindazon dolgok helyreállításának az idejéig, amelyeket Isten ősidőkkel fogva kijelentett az ő szent prófétájának száján keresztül. Nos, nem elég csak Jézus Krisztus visszajöveteléről beszélni, nekünk tisztában kell lennünk azzal is, minek kell még megtörténnie Jézus Krisztus visszajövetele előtt. Nevezetesen, hogy minden vissza lehessen, szolgáltatva, térítve, és Isten előtt a helyes állapotba kerüljön. Addig az Úr Jézusnak a mennyben kell várnia. Ami a földi trónokat és uralkodókat illeti, Isten az Ótestamentumban Isten az Új Testamentum prófétai szavában a végidőkre vonatkozóan a következőket előre megjövendőlte. Felolvasok a Haggeus próféta második fejezetéből, nevezetlen az 5. és 6. verset. Az ígéret, amelyet Egyiptomból való kivonulásotokkor ünnepélyesen tettem, adtam nektek, fennmarad, és az én szellemem uralkodik. Túlsúlyban van közöttetek, ne féljetek, mert így szól a seregek ura, csak még egy kevés idő, vagy egy kis ideig tart, aztán megrázom az eget és a földet, a tengert és az egész száraz földet. A 2. fejezet 21. és 22. verse. Mondd ezt Zerubábelnek, a Júda helytartójának, én megrázom az eget és a földet is. És megdöntöm, vagy feltaszítom a királyok trónjait, és megsemmisítem a pogány királyságok hatalmát. Amikor elkezdődött a trónok megdöntése, nagyon örültem. Amikor Gorbacsov utoljára tiszteletet nyilvánított, Honecker úr előtt Berlinben azt mondta, hogy aki túl későn jön, vagy érkezik, azt az élet megbünteti. Olvastátok ezt mindannyian az újságokban. Egyesek így írják, hogy aki túl későn jön, azt megbünteti az élet. Mások azt a történelem bünteti meg, de hiszen a történelem az életünknek egy része lehet, és az életünk is a történelemnek egy része lehet. Minden esetre azt mondta, nem. Sőt, be is írta a könyvbe. Honecker úr könyvbe írta, hogy aki késik, azt az élet megbünteti. Vagy a történelem. És a történelem igazolja, hogy lekésett, és Moszkvába kellett távoznia, menekülnie. Mi történt? Az átalakulás ide elérkezett. Itt ezt olvassuk. Isten meg fogja tenni, megmozgatja az eget, a földet, királyokat dönt le trónjukról. Nagyon röviden ülbel egész Kelet-Európa átalakult. Sokan lelettek taszítva a trónjaikról. És hogy önök, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztában legyenek azzal, hogy ez a közvetlen kapcsolatban áll Jézus Krisztus visszajövetelével, felolvasom önöknek a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből származó részletet. Mert a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében megkapjuk ezt a visszaigazolást az új szövetségben Isten emberétől, hogy szem előtt tartsuk az összefüggéseket. Annyira hálás vagyok, hogy nem nekem kell megírnom az új szövetséget, hanem hogy az már meg lett írva. Csak hogy az összefüggéseket meg kell találnunk benne, hogy lássuk őket, és hogy képesek legyünk beilleszteni őket. Valaki nemrég ezt mondta nekem, ó, Frank testvér, tudod mit? Amennyiben Isten valóban elhívott téged, azt hisszük is, hogy tovább kell adnod azt, amit Branham testvérnek ki lett nyilatkoztatva. De hallottuk, hogy véleményed szerint mindent a Bibliával összhangban kell elhelyezni, beosztani. Arra nincs semmi szükség, mondja ő. Erre én azt mondtam, szeretett testvérem, ez a legszükségesebb minden közül. Képzeljétek csak el, itt lenne rengeteg étel, mindenféle gyümölcs, és nem tudnám, hogyan legyen összeállítva egy menü. Belenyomnék egy kis gyümölcslevet ide, borsot oda, és sót amoda, és egy olyan ételt készítenék, amit senki sem tudna megenni. Már most, ha Isten gondoskodott róla, hogy rendelkezésünkre legyen állítva a szellemi táplálék, akkor annak az összetételének is helyesnek kell lennie. És vannak olyan szakácsok, akik elrontják a főzetet. Tehát minden elő van készítve, csak el kell jönnünk, leülnünk az Úr asztalá mellé előülni, és rendezett bőségeset terített az asztal. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 26. vers. Akkor megremegtette, megrázta az ő hangja a földet, most azonban ezt az ígéretet adta, Haggeus 2.6. Még egyszer megrázom, vagy megrendettem, nem csak a földet, hanem az eget is. Az a szó kifejezés, hogy még egyszer annak átalakulására utal, ami meg lesz rendítve, mert valami teremtett dologról van szó. Pontosan arról van szó, hogy valami maradandó legyen előállítva, ami nem rendülhet meg. Ezért tehát, mivel egy megrendíthetetlen birodalmat kapunk, legyünk hálásak érte, mert ezáltal úgy szolgálunk Istennek, ahogyan az neki tetszik, áhítatos tisztelet tudattal és Isten félelemmel. Tehát Istennek ez az új szövetség embere bejelentette Isten országának eljövetelével kapcsolatos összefüggéseket, hogy akkor a menny és a föld még egyszer megrendül, és ahogy a próféta mondta, hogy a királyok le lesznek taszítva a trónjukról, és Isten átveszi a felelősséget, az üdvösség történet ezen utolsó prófétai szakaszáért. Hadd foglaljuk össze most mindezeket. Így lehetetlen tovább folytatnunk. Jelenleg 312 különböző egyházak és szabadok egyházak egyesültek a Vigyág Egyház testületi tanácsában. És mindannyian azt mondják, hogy az igazság a mi oldalunkon van, nálunk van az igazság, nálunk és nálunk. És mi is újra ezt mondjuk, én is azt mondom, nos hol legyen az igazság? Most akár csak Pilátus nagy fájdalommal felkiálthatnánk, mi legyen az igazság egyáltalán? Hiszen jogunk van megtudni, mi az igazság, és azután még ennél is többet, hogy az igazság Isten igazsága maradjon, vagyis hogy az íge, ahogyan Isten szájából érkezett, úgy legyen továbbítva is. Csak egy ábrázolás. Amennyiben a pápa azt mondja, hogy a pápák Péter utódai, ugye, és hogy nekik lett átadva a mennyek országának kulcsa, és bűnöket bocsáthatnak meg, akkor tudjuk, hogy ez mind badarság. Mégis Isten ígére hivatkoznak, és azt mondják, hogy a Máté 16-ban megvan írva ez és amaz. Persze, hogy megvan írva, de nem azért, hogy a pápák eltorzítsák ezt az ígét, és félrevezessék az embereket. Az ígének megvan a maga helye, de a megfelelő összefüggésben. Amennyiben Isten ígét nem hagyjuk úgy, ahogyan van, és abban az összefüggésben, ahova Isten elhelyezte, akkor nagy kárt okozhatunk ezzel. És pontosan ez folyik országszerte nagy terjedelemben. Az ördög is használja az ígét. Igénybe veszi, hiszen oda ment Jézushoz, és így szólt. Így van megírva, hogy angyalainak parancsolni fog, hogy kezeiken hordozzanak téged, hogy lábadat meg ne üsd a kőbe. Természetesen, hogy meg volt írva, csak hogy az ördög kiragadta az ígét az összefüggéséből, és ugyanezt teszi mind a mai napig. Kiragadja Isten ígét a kontextusból, és az embereket a pusztulásba taszítja. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy az íge hitelesen legyen hirdetve, és hogy rólunk, akik hirdetjük, el lehessen mondani azt, ami az első királyok könyve 17. fejezetének utolsó részében van megírva. Rendkívülően szeretem ezt a szövegszakaszt. Az első királyok könyve 17. fejezetének végén a következő sorok állnak, mégpedig az asszony így szólt ott. Akkor a nő így válaszolt Illésnek. Igen, most már tudom, hogy te Istennek egy embere vagy, és hogy Isten ígéje a te szádban az igazság, szava hihetően igaz. Hogy Isten ígéje igaz, igazság, azt mindannyian tudjuk, csak hogy még mindig igazsága a katolikus pap, a görög ortodox pap, a lelkész szájában is. Vajon még mindig igazság minden keresztény egyház vagy szabad egyházban igazság maradt-e, vagy az történt, hogy az emberek a saját értelmezéseiket hirdették az íge helyett, és azokat állították a gyertyatartóra, miközben az igazi íge már nem is található meg. A különböző hitirányzatok tanításait hallani lehet ugyan, de Isten ígéje szinte eltűnt már. És éppen ezért egyszerűen fel kell figyelni arra, hogy az íge úgy van-e hirdetve nekünk, ahogyan Isten szájából elhangzott, vagy pedig mi magunk értelmezzük azt. Szóval a végidőben élünk, ez tény. Most már a hidegháború is véget ér, a népek trónjai meglettek döntve, egész Európa beleértve a mi országunkat is egyik napról a másikra, megváltozott minden. Alig lehetett követni a híreket, annyira egymást követték az események egymást. És legyünk egyszer teljesen őszinték, az egész világ csodálkozik, és mi is. És a Biblia valóban azt mondja, hogy az egész világ csodálkozott azon, hogy ez a seb meggyógyult. És az egész világ ámuldozott, és figyelte, hogy mi történik ezután. Úgy van, hogy egy nagyon fontos átmenetben élünk. legyen az a politikai, gazdasági vagy vallási szempontból. És most közeledünk a világtörténelem csúcspontjához, Jézus Krisztus, ami Urunk visszajövetele előtt. És amennyiben az üdvösség napja véget ér, akkor az Úr rettenetes napja, amely úgy fog égni, mint egy kemence, lesújt az emberiségre. És az Úr az Ótestamentumban megadta nekünk ezt az ígéretet, és az Új Szövetségben visszaigazolta azt. Én számomra örömet okoz nekem. Felolvasom nektek mindkét helyet. A Malakiás próféta könyvéből az utolsó előtti verset. Malakiás 3.23. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, én elküldöm nektek Jézust a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. Majd azután a Máté evangélium a 17. fejezetében, a Máté 17. fejezetben azt olvassuk a 11. versben. Máté 17.11. Ő így válaszolt nekik, így is valóban eljön, és újra helyreállít mindent. Mindent a megfelelő állapotából. A János evangélium első fejezetének 21. versében megkérdezik tőle, felolvasom, hogy mindenki tudja. Továbbá azt kérdezték tőle, akkor mi legyen hát, így is vagy-e te? És ő azt mondja, nem, az nem vagyok. Te vagy a próféta? Ő így válaszolt, nem. Mit jelentett ez? Nézzétek, mivel az ő szolgálata által beteljesedett a Malakiás 3. fejezetének 24. versében található első része, amely összefüggésben áll azzal az ígérettel, hogy így is eljön a nagy és félelmetes nap előtt, ezért őt is Íjésnek nevezték. Erről már írtunk, nincs szükség arra, hogy ezt most itt részletesen tovább kifejtsük. Ezt nyugodtan elolvashatjátok terjedelmesen. Térjünk vissza most még egyszer az Úr napjára. Olvastunk Ézsás prófétából, Joelből és az első tesalonikai írt levél 5. fejezetből is. Hadd olvassunk most a 2. Péter 3. fejezetéből. Itt pedig ismét Jézus Krisztus visszajövetelével összefüggésben ez áll. 2-3 szakaszt olvasok fel a 2 Péter 3-ból. Először a 2. verset. Hogy kitartóan megőrizzétek azokat a szavakat, amelyeket a szent próféták jó előre megmondtak, és az apostolok által nektek átadott parancsolatokat, és az Úr és a mi szabadítónk parancsait. De ennél fogva mindenek előtt azt kell szem előtt tartanotok, hogy a napok végén megjelennek majd a gúnyolódók is, telve csúfos szenvedélyekkel, olyan emberek, akik a saját élvezeteikhez mérten szerint járnak. És a 8. és 9. vers. A továbbiakban, szeretteim, ne hagyjátok figyelmen kívül ezt az egyet sem, hogy egy nap az Úrnál olyan vagy annyi, mint 1000 év, és 1000 év olyan vagy annyi, mint egy nap. Azután a 10. vers. Csak hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj. Azon a napon az égből egy robbajjal fog eltűnni, az elemek pedig megolvadnak a lángoló tűzben, és a föld és mindaz, ami rajta van, az emberek minden műveivel a tűzben megég, és így tovább, és így tovább. Tehát az Úr napja úgy fog égni, mint egy kemence, amikor kegyelem ide véget ér, és az Úr Jézus visszajön, ahogyan hogy a mennyasszony gyülekezetet a dicsőségbe átvegye. Mert hiszen így fog történni. Egy rövid újjá éledés, egy hatalmas munkálat, amelynek során Isten nagy dolgokat fog véghez vinni a mennyasszony gyülekezeten belül. Amennyiben ez az isteni megnyilvánulás most, a kegyelem idejének végén eléri a csúcspontját, akkor nagy dolgok fognak történni. És akkor eljön az Úr, és a Krisztusban elhunytak fognak először feltámadni. Ezt követően mi, akik élünk és megmaradtunk, átalakulunk, és együtt elragadtatunk az Úr elébe, a levegőjékbe. Mert így van megírva, hogy nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Amennyiben valaki azt gondolja, hogy már is megelőzzük őket, és Krisztus már eljött, mint vőlegény, ezt most még egyszer elmondom, ezeknek az embereknek zavaros az elméjük, nem értik az írást, és azzal, amit mondanak, zűrzavart keltenek Isten országában. De Isten a rendistene, és amennyiben helyesen látjuk és értjük ezt, akkor azt is felismerjük, hogy ő minden dolgot csodálatosan elrendezett. Hadd illeszkedjünk be mi is ebbe az isteni rendbe. Most pedig térjünk rá a csúcspontra és a valódi célra. Isten megígérte, hogy Jézus Krisztus visszajövetel előtt megadja nekünk a prófétai szolgálatot, mert ez egy prófétai korszak, egy olyan időszak, amelyben a bibliai proféciák minden területen és minden tekintetben beteljesülnek a szemeink előtt. És minden pontban. Azért, hogy maga Istentől kapjunk isteni információt és világosságot kinyilatkoztatás útján, szükséges volt, hogy napjainkban bekövetkezzen egy felkent prófétai szolgálat, amelyen keresztül Isten titkai az első Mózes 1-től a jelenések 22-ig hirdetve legyenek, hogy egy áttekintést és betekintést nyerjünk Isten teljes üdvösséges kapcsolatos tervébe, hogy beilleszkedhessünk, külön lehessünk választva, felkészülhessünk, és tökéletességre lehessünk juttatva, amíg egy szívé és egy lélekké nem válunk, ahol minden vélemény, minden különböző tanítás, minden irányzatnak vége szakad, ahol minden Krisztusban torkollik, ahol valóban már nem mondjuk, ó, ez az ő tanítása, ez a másik tanítása, nem, hanem ahol azt mondhatnánk, és mindannyian Istentől lesznek tanítatva, hogy együtt hisznünk az Isten által kinyilatkoztatott ígében. És itt van egy fontos pont. Az összes prédikációt ott és úgy hagyták volna, hogy vannak, és nem szedtek volna ki belőlük itt-ott idézeteket, mint a tortából a mazsolákat, majd ezeket újra egymásra rétegezték volna, amelyek egyáltalán nem tartoznak össze, és nem is illenek össze. Képzeljétek csak el, hogy a 30 prédikációimból kivennétek, amit akartok, és azután egymásra összekevernétek. Mi lenne az eredmény? Sőt, ez még tilos is. Tilos lenne, okirat hamisítás lenne, tilos lenne, és ma léteznek olyan szakértők, akiknek megvannak a saját szakterületeik. Itt-ott kiválasztanak dolgokat, összerakják őket, és végül valami egészen más jön ki belőle. Hiszen tisztában vagyok azzal, mert nem vagyok újonc Isten országába. Tehát senkinek nincs joga így babrálni a dolgokkal. Isten elküldött egy prófétai szolgálatot, mi terjesztjük, továbbadjuk a tanítást, és örülünk mindazoknak, akiknek van füle, hogy meghallják, meghallgassák, amit a Szellem mondani akar a gyülekezeteknek. És ezzel szeretném tulajdonképpen befejezni. Egyszer térden állva, nagyon komoly imádságokban megkérdeztem az Urat, miért mondtad, hogy elküldöm nektek Illyést, a prófétát? Miért nem azt, hogy elküldöm nektek Mózest, vagy Ábrahámot, vagy Ézsajást, Jeremiást? Hiszen rengeteg próféta van a Szentírásban. És miközben így imádkoztam, az Úr előtt álltam, kinyitottam az első királyok 18. fejezetét, és olvasgattam benne. És amikor eljutottam ahhoz a részhez, hogy így is vette a 12 követ Izrael népének 12 törzsének megfelelően, és újra felépítette az Úr oltárát. Akkor, mintha pikhelyek hullottak volna a szemeimről. Azt mondtam, Uram, teljes szívemből hálát adok neked, Te elküldtél hozzánk egy Isten emberét, aki összegyűjti a 12 apostol tanítását, összeilleszti azokat, újjáépíti Isten oltárát, a gyülekezetben felállítja, és minden dolgot rendbe hoz, pontosan úgy, ahogyan az elején történt, hogy te ismét válaszolhass és megerősíthesd a te szavadat. Nos, Branham testvér különbözik Mohamedtől József Schmidtig, és föld távolságra, égmagasságban különbözik minden prófétától és prófétanőtől, aki valaha is létezett. Nem új vagy különleges kinyilatkoztatásokkal állt elő, hanem az Ó és az Új Szövetséggel való egyetértésben. Isten szellemében jött el, hogy teljes egészében kinyilatkoztassa azt, amit Isten a próféták és apostolok száján keresztül mondott, és leíratott, és azt a gyülekezet elé a gyertyatartóra állítsa. Nem hozott semmilyen tanítást, ami a Biblián kívül állt volna. Éppen ellenkezőleg a Bibliát a kezébe vette, magasra emelte, és ezt mondta, ez az én abszolútom. Mert az ég és a föld elmúlik, de Isten ígéje örökké megmarad. És egy igazi Isten embere Isten igazi ígéjét hordozza és osztja. Hálás vagyok az Úrnak, hogy ennek az Isten emberének a szájában Isten ígéje a tiszta igazság, szava hihető volt, és hogy ma rendelkezésünkre áll, ez a vegyítetlen íge. Ez egy isteni gazdagság, amiért hálásaknak kell lennünk. Neki az élő Istennek, aki megígérte a felüldés idejét, és azt mondta, hogy Jézus Krisztus a mennyben marad mindaddig, amíg el nem jön minden dolog visszatérítésének az ideje. A Jakab 5-ben megadta az ígéretet a késő esőről is, a Jézus Krisztus visszajövetelével való összefüggésben. Nagyon-nagyon sok olyan bibliai idézet van még, amelyet megemlíthetnénk, amelyeket szemügyre vehetnénk. A mai időnk lejárt lassan. Felhívtuk a figyelmet, rámutattunk néhány dologra. Most már mindenkinek a saját feladata, hogy utána járjon a dolgoknak. Egy kérésem lenne ezzel összefüggésben. Ne rohangáljátok különböző prédikátorokhoz, egyszer ide, egyszer amoda, hanem keressétek az imádságot, az összeköttetést, álljatok az Úr elé, amennyiben Jézus idején valaki Kajafáshoz, Gamálielhez, vagy valamilyen főpaphoz ment volna, hogy megkérdezze, mi a helyzet Keresztelő Jánossal. Ki legyen ez az ember? A válasz egészen más lett volna, ahogyan az Úr is mondta. Az Úr azt mondta Máté 11-ben, hogy ő az, akire a Szentírás szava vonatkozik. Íme elküldöm az én hírnökömet magam előtt. Egyszerűen az Úrhoz kell fordulni azzal, ami isteni tartalmú és az Isten üdvösséggel kapcsolatos tervéhez tartozó feladatokkal, nem pedig az írástudókhoz és a farizeusokhoz, nem a különböző hitirányzatokhoz, hanem egyszerűen az Úrhoz kell fordulni, és azt mondani, hűséges Istenem, ha mindez valóban így van, akkor mutasd meg te nekem az útad. És azt mondom nektek, hogy Isten meg fogja tenni, mert ő hűséges. És azután már nem állnak az emberek befolyása alatt, hanem automatikusan az isteni befolyás alá kerülnek. Aztán meglátják, amit előzőleg nem láttak, felismerik, amit előzőleg nem ismertek fel, és nagy lesz az öröm. Tisztelet Istennek a magasságban, és békesség a földön az ő jótetszése szerint élő embereknek. Őt a mindenható Istent illeti a dicsőség és a tisztelet mindenért a Jézus nevében. Amen. Hadd álljunk fel imádkozni. Mennyei Atyánk, együtt járulunk a te szent színed elé. Uram, mélyen meg vagyok érintve lenyűgöz a te kegyelmed és a te ígéd. Milyen hűséges vagy te, ó Istenem! Valamennyi hangok közepete, a te juhaid hallhatják a te hangodat, és követhetnek is téged. Szeretett Uram, imádkozom mindannyiukért, akik ma részt vettek ezen az áhítaton, és hallották a te ígédet. Légy te velük, ó Uram, ahogyan az Emmausi úton is a te tanítványaiddal voltál. Kísért el őket, beszélj hozzájuk, és nyisd meg számukra az írás iránti megértést. Szeretett Uram, amikor a földön voltál, átvetted Ézsaiás próféta tekercsét, felolvastál belőle, és így szóltál, ma teljesedett be előttetek ez az írás. Mi is magunkhoz vesszük a te szavadat, Ézsaiás prófétát és az összes prófétákat, magunkhoz vesszük az evangéliumokat és a leveleket is, az egész Bibliát, a Jelenések könyvéig. Olvasunk abban, és újra felkiáltunk, Uram, Istenem, ma teljesedett be előttünk ez az írás. Szeretet üdvözítőm, különösen a szívedhez közzel áll a népekből és nemzetekből álló gyülekezetet, amely külön kell legyen választva és fel kell legyen készítve arra, hogy hamarosan nagy dolgokat fogsz véghez vinni benne. Szeretet Uram, te kinyilatkoztatod majd a te feltámadásod erejét, a Szent Szellem erejét, az élő gyülekezetedben, aztán fel fogod ébreszteni a halottakat, át fogod alakítani az élőket, és fel fogod venni őket. Akkor a te kegyelmeddel és a te szellemeddel eljössz Izrael népéhez, és elküld a két prófétát, hogy ők is prófétai módon szóljanak. Ne csak prédikáljanak, hanem prófétai módon szóljanak. Szeretett Uram, mi prédikátorok vagyunk ugyan, de az íge hirdetés, amelyel megajándékoztál bennünket, egy prófétai íge hirdetés. A prófétai íge, Istenünk teljes üdv határozatának a közhírététele. Uram, ez a te megbízásodból történik, a te nevedben, a te szavad szerint történik. Uram, nem azért vagyok itt, hogy magamról, vagy a saját ügyemről, a saját nevemben beszéljek. A te nevedben vagyok itt, a te szavadért, hogy közöljem a te népeddel, amit megígértél erre az időre nézve, és amit most teszel, vagy végzel. Uram, áldj meg mindannyiunkat, mentsd meg az elveszetteket, gyógyítsd meg a betegeket, és szabadítsd meg a megkötözötteket. Hitelesítsd nekünk a te szavadat rajtunk, magasztaljuk a te véred erejét, amely által megváltottál a te szabad erejét és a Szent Szellem erejét, és kérünk téged, hűséges Istenem, légy velünk mindnyájunkkal, és áldj meg minket, hogy mi is biblikusan higgyünk. És amikor visszajössz, akkor a hitből a látásba juthassunk. Tereát a mindenható Istenre bízom mindannyiunkat, és kérlek, légy te velünk a világ végezetéig. Köszönöm neked azt a napot is, a Jézus szent nevében. Halleluja, amen.